a mi segítségünk, ünnepszentelésünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 347. dicséretet énekeljük, az első versét. Az első verse így kezdődik: Jézus, ki a sírban valál, általad megholt a halál. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a már megkezdett 347. dicséretünk második, harmadik versével. A második vers így kezdődik: hol van koporsó hatalmad? Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istenünknek azt az igéjét, ami úgy szól hozzánk, a Márk evangéliuma 16. fejezetéből az első 8 vers alapján.
Jézus feltámadása. A szombat elmúltával a Magdalai Mária, Mária Jakabanya és Salomé drága keneteket vásárolt, hogy elmenjen és megkenje őt. A hét első napján, kora reggel, napfelkeltekor a sírhoz mentek, és azt kérdezték egymástól: ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt szájáról? De oda tekintve látták, hogy a kő már el van hengerítve, pedig roppant nagy volt. Ahogy bementek a sírboltba, egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak ülni jobb felől, és megrémültek. Az pedig így szólt hozzájuk: ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincs itt. Íme a hely, ahova helyezték. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott majd meglátjátok, ahogy megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírtól, mert rettegés és rémület fogta el őket, és senkinek sem mondtak semmit, mert féltek. Isten tegye áldottá az ő igéjét, gyertek testvérem, fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, te látod, hogy nagyon sokszor mi is olyanok vagyunk, mint az asszonyok. Ott vagy tőlünk egy karnyújtásnyira, és nem veszünk észre, hanem félünk, rettegünk, és kétségbe esünk. Problémáinkat nézzük csupán, és nem látunk meg téged. De mégis olyan nagy hála van a szívünkbe, Úr Jézus, hogy meghaltál értünk, hogy vállaltad a kereszthalált nagy pénteken, és hálát adunk, amiért ezáltal észrevehetjük, hogyha hiszünk benned, hogy ott vagy tőlünk valóban egy karnyújtásnyira. De köszönjük azt is, Urunk, hogy feltámadtál, hogy ma is élsz, hogy örvendezhetünk ennek. Köszönjük az ünnepet, az elcsendesedést, köszönjük, hogy itt vagy velünk. És kérlek, Istenem, áld meg ezt a napot, áld meg ezt a szép ünnepet, az, hogy szóljon a te igéd, és vértezzen fel bennünket, hogyha elmegyünk innen a te házadból, akkor is tudjuk hirdetni bátran, hogy feltámadtál. Amen.
Bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Isten igéjének hallgatására készülve a 185. dicséretünket énekeljük: Krisztus feltámadott. Istenünknek az a szent igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom köztetek, írva található Márk evangéliuma 16. fejezetében, a 3. és 4. versben. Így beszélgettek egymás közt az asszonyok: ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratától? Amint felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. Ki hengeríti el a követ a sírbolt bejáratától? Ez a gyászoló asszonyoknak a kérdése, emberileg teljesen jogos az aggodalmuk, jogos a kérdés, mert meghalt Jézus, akitől remélték az életet, akiben bíztak. Látták a szenvedéseit nagypénteken, hogy ott függ a kereszten, ég és föld között. Hallották a szavait, érzékelték, hogy elsötétül az ég, megremeg a föld, és meghal Krisztus. Átszúrták az oldalát, ez biztos jele volt a halálnak, víz és vér jött ki belőle, majd levették a keresztről. Még jó, hogy ott volt Arimátia József, aki elkérte Jézus testét Poncius Pilátustól, és felajánlotta a még üres családi sírboltot, hogy oda temessék el a halott Jézust. De mindez olyan gyorsan pereg, beteszik a testet, és már ott is van a kő a sírbolt bejárata előtt, amit később le is pecsételnek. A nagy tanács másnap szombaton elintézte ezt még Poncius Pilátusnál, hogy őrséget is rendeljenek ki Jézus sírjához, majd a pecsét, nehogy valaki ellopja Jézus holttestét, és azután azt hírezteljék, hogy feltámadt a halottak közül. És ott van az asszonyokban, hogy igen, jövünk, de ott az akadály, hogy fog az eltűnni az útból, kicsoda hengeríti el nekünk azt a követ, minthogyha ez lenne a legnagyobb kérdésük, minthogyha változnának attól valamit is a tények, hogy Jézus meghalt, hogy ők majd megkenik ezt a halott testet, hiszen tulajdonképpen Jézus életében ez már megtörtént Betániában is, finom, drága, nárdus olajjal, és János evangélista arról is beszámol nekünk, hogy Nikodémus 100 fontnyi mirhából és aluiból való kenetet hozott, amivel még a sírba helyezés előtt megkenik Jézus testét. Talán annyi, hogy nyugtatják magukat ezzel is az asszonyok, hogy igen, én mindent megtettem érte. De tulajdonképpen nincsen szükség arra, amit tenni kívánnak, bár emberileg nézve tiszteletre méltó az igyekezettük, de halott Jézussal foglalkozni felesleges. Többet ért volna, hogyha az élő Jézussal foglalkoznak, ha végig gondolják, hogy ez az élő Jézus mit is mondott nekik, mivel biztatta őket. Jézustól ők is hallhatták Istennek az örökkévaló tervét, világosan megmondta, hogy harmadnapra feltámadok, és előttetek megyek. Ő nem ember csupán, aki ott marad a sírban, hanem Isten egyszülött fia, aki ezért vállalta a halált, hogy minket megszabadítson az örök haláltól, és ő nem maradhat a sírban, mert ő maga az Isten. Életünk során gyakran tornyosulnak elénk váratlan akadályok, kerülünk reménytelen helyzetbe, ki fog nekünk segíteni. Egy kő az útban, egy akadály, ami miatt úgy gondoljuk, hogy nem tudunk boldogok lenni, hogy nem jut az életünk célba. Hogyan fog megoldódni egy helyzet, egy hihetetlenül megnövekedett hitel visszafizetése? Vagy hogyan lesz erőnk a munkához, amit végeznünk kell? Ki tudunk békülni, hiszen úgy elmérgesedett egy kapcsolat? Vagy egy asszony testvérrel beszéltem, aki nyugdíj előtt áll, és ott volt benne a feszítő kérdés, hogy hogy fogom én kibírni azt az egy évet, még a nyugdíjig? Vagy mit fogok tenni, ha nem sikerül a felvételim, vagy a vizsgám? Vagy megváltozik-e a kamasz gyermekem? De lehetne ennél súlyosabb kérdéseket is sorolni. Gondolom, mindegyikünkben vannak ilyen kérdések. A gyász, a betegség, tehetetlenségünk, erőtlenségünk, vagy bűnös természetünk, amiből nem tudunk kibújni. Egy-egy kő, amit valakinek el kellene hengeríteni. És nem is biztos, hogy az az akadály, amit én annak látok. Lehet, hogy nem az. Lehet, hogy én magam vagyok az akadály. A szívem mélyén vannak kövek, ami miatt nincsen békességem, ami valódi oka a félelmeimnek, bűneim, aggódásaim, kételjeim vagy múltam. Itt az asszonyok egymástól kérdezgetik, de ez a kérdés szinte költői kérdés, hiszen a kőhöz több kell, mint az asszonyok ereje. Ráadásul ott van a pecsét is a kövön, meg ott vannak a kirendelt őrök. De így szoktuk mi is, hogy magunk körül szétnézzünk, és úgy egymástól várjuk a megoldást. Mutogatunk egymásra, hogy majd te megoldod, majd a szüleim, majd a házastársam, majd a papom. Azért nincs, mert nem kaptam meg tőletek, nem segítettetek úgy, ahogy kellett volna az életemen. De hát emberi erővel nem megy. Tehát hiába várom a megoldást az életemhez legközelebb álló emberektől is, az életem legmélyebb kérdéseire nem fognak tudni felelni. Tehát ebből inkább csak viták vannak, meg hosszantartó csatározások, meg csalódások, meg megkeseredés. Mert a másik ember is csak ember, korlátokkal, meg bűnökkel, akár csak én. Tehát hamis elvárás az, hogy majd a másik ember megoldja a gondjaimat, majd elhengeríti az én köveimet. Hát van, amit igen. Hála Istennek, hogy van, amiben tudunk egymásnak segíteni, de alapvetően nem. Tehát vannak kérdések, amikre nincsen emberi felelet. Hogy mi van a halál után? Erre nincs emberi felelet, mert mi nem látunk át. Vagy mit tegyek a bűneimmel? Hát vannak emberi megoldásaink, de azok nem segítenek a bűneimnek a terhén. Hogy hogyan szabadulok meg kötelékeimtől, a múltam kísértéseiről. Pszichológusok lehet, hogy tudják analizálni a kérdést, de igazi választ nem tudnak ők sem adni. Jellemző itt az asszonyoknak a kitartása, hogy a reménytelenség ellenére mennek tovább. Nem tudjuk, hogy hogyan lesz, kihengeríti el azt a követ, de menjünk. Majd csak lesz valahogy. Tehát valahol ott van benne Jézusnak, az élő Jézusnak a vonzása, hogy nem fordulnak vissza félúton. És az életünkben is, hogyha haladunk előre, akkor ott van benne Jézusnak a vonzása, hogy nem fordulunk vissza. Ezen a jó úton az már az ő csodálatos kegyelme, szeretete, mert ő az, aki vonz maga felé. Hogyha ő felemeltetik, akkor mindeneket magához vonz. Tehát bárcsak engednénk az ő vonzásának, de ehhez az ő csodájára van szükségünk, hogy feléledjünk a halálból. Az asszonyok, mire odaérnek Jézus sírjához, látják, hogy a kő el van hengerítve. Márk evangélista olyan szépen írja le ezt a mozzanatot, hogy oda tekintve látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig roppant nagy volt. Az asszonyok elkezdenek oda nézni, ahova érdemes, elkezdenek felfelé nézni, mert eddig földre szegezték a tekintetüket. Lehet, hogy talán messzebbről is láthatták volna, csak nem oda néztek. A nagy baj, hogy sokszor mi is nem oda nézünk, ahova kellene. Nem a keresztre, nem az üres sírra, nem az élő Jézus Krisztusra, hanem csak úgy magunk körül, meg magunkra, meg a kövekre. Olyan kegyelem az, hogy Jézus felé vezető úton az útba levő akadályokat maga a feltámadott Jézus távolítja el. Tehát az asszonyoknak szabad tovább menni, szabad bemenni a sírba. Mint ahogyan nekünk is szabad az út az Atya felé, hiszen még a templom kárpitja is ketté hasadt nagypénteken. Tehát kegyelemből járulhatunk az Isten színe elé akadálytalanul. Teljesen készen van az üdvösségünk, mert Jézus Krisztus elkészítette. Tehát egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Tehát nincs szükség a mi erőlködésünkre, nem kell cselekedeteinkkel kiegészíteni a váltságművet, mert készen van. Jézus Krisztus kiengesztelte az Atyát, ő elszenvedte bűneink büntetését teljesen, ő gondoskodik arról, hogy ez a jó hír mindannyiunkhoz eljusson, és megérthessük, és megtérjünk. Ez mind-mind az ő jó munkája. Tehát mennek az asszonyok még közelebb, be egészen a sírboltba. Tehát nagyon bátrak voltak, és nem tántorodtak el, ha idáig eljutottunk, akkor bemegyünk és megnézzük, hogy mi van ott bent. Menjünk közelebb Jézushoz. Nagyon jó úton vagyunk, hogyha feléje közelítünk, és ma mindenkit csak bátorítani szeretnék, hogy menjünk közelebb Jézushoz. Tehát tegyünk meg egy lépést, és onnan majd jön a következő lépés is. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Egy magát ateistának valló nagymama kérdezte meg tőlem unokája keresztelésére készülődve, hogy hát van ennek értelme? Beszélgettünk ott arról, hogy a nagyobbik már lassan járhat majd hittanórákra, mert iskolás lesz, és akkor jött a nagymama kérdése, hogy van ennek is értelme? Megért valamit majd a gyerek belőle? Na, jó az, hogy igen, van értelme minden lépésnek Jézus felé. Mert miközben mi bátortalanul lépegetünk, ő maga közelít hozzánk, és von közel magához. Tehát ő kezd el foglalkozni velünk, és ő építi fel a hitünket. Elkezdem olvasni a Bibliát, talán azért, mert ez is hozzátartozik a műveltséghez, mert illik ismerni, és közben meghallom az élő Isten szavát. Elémbe jön az Isten szeretetével. Bent a sírban éri őket, még nagyobb meglepetés, egy fehér ruhába öltözött ifjú, tulajdonképpen mi tudjuk, hogy egy angyal, ott ül jobb felől, az asszonyok nagyon megrémülnek, de az angyal feloldja szavaival a félelmüket. Ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek, feltámadt nincs itt, íme a hely, ahova helyezték. De menjetek el, és mondjátok meg tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy majd Galileába. Ott majd meglátjátok, ahogyan megmondta nektek. Hirtelen talán fel se tudták fogni, hogy mi történik velük. Sok meglepő üzenet, szinte sokkoló élmény, aminek feldolgozásához idő kell. Talán be se tudták azonosítani, hogy ki az, akivel beszélgetnek. Ezért is írhatta így Márk, hogy fehér ruhába öltözött ifjú, és ott van a szívükben a félelem, és szinte leblokkolnak, mert nem merik tovább vinni itt még a jó hírt a tanítványoknak. Tehát ebben a rövid kis szakaszban nincsen benne a folytatás, majd ezt az igét, a folytatást a holnapi szakaszban olvashatjuk, holnap délelőtti ige hirdetésben hallhatjuk, hogy majd maga a feltámadott Jézus jön velük szemben az úton, és bizonságot kapnak arról, hogy igen, az Úr Jézus valóban feltámadott és él. Nekik ehhez nem kell hozzátenni semmit sem, mert minden kegyelemből van. Találkoznak Jézussal, és betölti az életüket örömmel. Az élő Jézus elkészít mindent, és ez is örömhír a mi számunkra, hogy nekünk is ő készít el mindent, amire csak szükségünk van, már ebben a földi életben, és még azon túl is. Tehát nem nekünk kell erőlködni az áldásokért, mert kapjuk ajándékgyanánt. Szent lelke által újjászül, reménységet, békességet ad, szent lelkét kapom, az élő Istent itt belülre, a szívünkbe, hogy vezesse az életünket a jó úton. Alapvető kérdéseinkre feleletet kapunk, de annál többet is hitet hozzá, hogy rá tudjuk bízni magunkat teljesen. Tehát több ő, mint kapaszkodó, ő maga az élet, akivel aztán túl tudok látni az akadályokon és a köveken. Dávid király így val erről egyik zsoltárában, hogy veled még a kőfalon is átugrom. Tehát átemel az akadályokon, vagy mire odaérek, akkor az már nem lesz ott többé. Hogyha valami kő ott van az utunkban, akkor lehet az annak is a jele, hogy az Isten másfele akar vezetni, vagy még várnom kell. Valami miatt, valamit az Isten még ki akar érlelni a szívemben. És mindig érdemes őhozzá kiáltanunk, hogy Uram, te hengerítsd el a köveket. És mindig tudhatom, hogy a legnagyobb kő el van hengerítve. A halál többé nem ellenség. Szabad az út az Atyához. És miközben Jézus felé megyünk, mindig tudhatjuk, hogy igen, jó úton vagyunk. Ráadásul nem egy halotthoz közelítünk, hanem az élő Úrhoz, akinek van megoldása az életünkre nézve is. Tehát a húsvét üzenete ez, hogy Jézus él, legyőzte a halált, és általa van bocsánat bűneinkre, új természet részeseivé lehetünk. Jézus által, mint Isten szeretett gyermekei, mehetünk be az Isten országába. Hát emeljük fel mi is a tekintetünket. Krisztus feltámadott, ez Isten csodája. Nincsenek itt a történetben részletek arra nézve, hogy miként, de ott van az üres sír, ott van az angyali híradás, és ott lesz majd sok-sok beszámoló a feltámadottal való találkozásról. Isten elfogadta az értünk bemutatott áldozatot, legyőzte a halált, van szabadulás a kárhozatból, van új élet, mert ő a feltámadás és az élet, és aki hisz ő benne, soha meg nem hal. És higgyük, hogy az utunkban levő köveket is mindig van ereje félretenni. Végül egy kis verset hoztam, ez nem húsvéti locsoló vers, hanem Turmezei Erzsébetnek a verse. Így hangzik ez a vers. Látsz halott arcot és hulló virágot, mindenütt a halál hatalmát látod, és gyászott terhét roskadva viszed, ha nincsen húsvéti hited. Ha sír a gyász, a bánat mi vigasztalna más, a Krisztus él, feltámadt, és van feltámadás. A sötét felhő széled, áttör a napsugár, mert győzött ő az élet, új élet útja vár. Miért nem emeled fel könnyes arcod? Miért vívod mindig egyedül a harcot? Soha nem talál békét a szíved, ha nincsen húsvéti hited. Szólj diadalmas ének, mint boldog híradás a bánkódó szíveknek, hogy van feltámadás. Az élő megváltóra, ki egyszer rátalált, a nagy vigasztalóra nem retteg sírt, halált. Nem hallod a feltámadott hívását? Nem hallod igéjét, vigasztalását? Ő minden benne hívőn segített. Miért nincsen húsvéti hited? Szólj diadalmas ének és szárnyaj, mint a szél, szállj északnak és délnek, és hirdesd, Jézus él. Az élő Krisztus Jézus jár velünk szüntelen, ha szent nyomába lépünk, miénk a győzelem. Amen. Az Isten igére válaszként a 347. dicséretünk 5. versét énekeljük. Köszönjük neked, Urunk, a húsvéti híradást, hogy üres a sír, mert te feltámadtál, legyőzted a halált. Áldunk és magasztalunk, hogy nem nekünk kell tologatni az utunkban levő köveket, hanem te azt a nagy követ elhengerítetted, ami eltorlaszolta a mennyek országának bejáratát. Dicsérünk és magasztalunk a szabad útért, és azért, hogy te magad vagy az út, a feltámadás és az élet. Köszönjük, hogy te magad vagy, aki a szívünkbe is el tudsz végezni mindent. El tudod végezni, hogy ez a húsvéti hír felélesszen, vigasztaljon, erőt adjon. Köszönjük, Urunk, hogy tőled várhatjuk életünk legnagyobb kérdéseire a választ. Köszönjük, Urunk, hogy erődet is adod, hogy győzedelmes életet éljünk veled. Fogod a kezünket. Köszönjük, Urunk, hogy minden félelmünket te tudod oszlatni, minden reménytelenségünket megoldani. Áldunk és magasztalunk érte. Imádkozunk, Urunk, most még gyászolóinkért, könyörülj rajtuk, és te töröld le a szemükről a könnyet, hogy felemeljék a tekintetüket egészen a megnyílt egek felé, ahova te előre mentél és helyet készítettél nekünk. Urunk, kérlek, hogy te légy szerte az országban a te igéddel, az ige hirdetőkkel, hogy az örömhírt hirdessék, és az ige hallgatókkal, hogy be tudjuk azt fogadni kegyelmességedből. Áld meg most, kérünk, a mi csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, és hallgassuk most meg az énekkar szolgálatát. Köszönjük szépen a kórus szolgálatát. Legelőször is Isten áldotta ünnepeket kívánok magam és a lelkésztársaim nevében az egész gyülekezetnek.